Szerintetek hogy érzi magát Isten, amikor azt énekli neki egy egész gyülekezet, hogy szeretlek, Uram? Vajon ide fordítja a fülét? Vajon azt mondja, hogy én is szeretlek titeket, gyerekek? Nagyon-nagyon. És úgy szeretnék ma is találkozni veletek, úgy szeretnélek megajándékozni benneteket mindazzal, amire tényleg szükségetek van. Én is szeretlek titeket. Ugye, hogy ezt mondja? Egyetértetek? És egyetértetek azzal, hogy igazán fontos dolgokról akar nekünk beszélni, talán olyanokról, amikről hétköznap nem gondolkodunk, olyanokról, amik a mindennapi életünknek a sodrásában sokszor elvesznek. De Isten ilyenkor vasárnaponként legalább egy háromnegyed óra erejéig azt szeretné mondani, hogy most hadd beszéljek hozzátok, nyisd meg a szívedet. Így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délelőttön Lukács evangéliuma 18. fejezetéből, a 18. verstől kezdődően. Így hangzik az élő Isten szava. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj. Tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt: milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt: ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Idáig az ige, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy itt vagy velünk. És köszönjük, hogy ezen a helyen, ebben a néhány órában újra élhetjük az elveszett világot. Köszönjük, Urunk, hogy ilyenkor összeér a menny a földdel, hogy ilyenkor a mennynek az előízét érezzük a szánkban, és Urunk, szeretnénk lenyugodni. Annyi mindennel van tele a szívünk, de annyira nagy szükségünk van elmondani azt, hogy szeretünk téged, és még sokkal nagyobb szükségünk van hallani azt, hogy te szeretsz bennünket. Urunk, kérünk, hadd ismerjük meg még jobban a te szeretetedet ma is. Amen. Foglaljatok helyet. Jézus egy alkalommal nagy sokasságnak tanít, és egyszer csak a sokasságnak a szélén megáll egy fehér Lamborghini, és kipattan belőle egy talpig jól öltözött fiatalember. Valami olyasmi, mint amit ott a képen láthattok. Kiszáll egy ízig-vérig tehetős, jómódú, és ennek megfelelően kifinomult, minden ízében a jól fésültséget és a megnyerőséget sugárzó fiatalember. És odafut Jézushoz. Valahogy így képzeljük el a gazdag ifjúnak a történetét. Jó? Kicsit hagyjuk a lemvászonruhát, meg az ókori poros izraeli tájat, mert valami ilyesmi történhetett ott a sokaságnak a szélén. Megáll az a Lamborghini, vagy leszáll az a repülőgép, legördül a lépcsősor, és megjelenik az ajtajában egy olyan férfi, akiről sugárzik az, hogy megnyerő. Tudod, az olyan fajta, akivel úgy szeretnél beszélgetni. És egy olyan kérdést intéz Jézushoz, amire mindannyian vágynánk. Oda fut Jézushoz, Márk evangéliuma szerint szabályosan oda fut Jézushoz, és felteszi azt a kérdést, hogy Mester, jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Hát úgy is fogalmazhatnék, hogy ez a fiatal ember az ideális leendő gyülekezeti tag. Megjelenik a szívében azzal a heves vágyakozással, hogy én el akarom nyerni az örök életet. Hát képzeljétek el, hogyha ilyen emberek jönnének be az ajtón. Hát nem erre vágyunk. Azt szeretnénk, hogy mi elmondjuk az embereknek az evangéliumot, vagy el sem mondjuk, de jöjjenek be az ajtón ezzel a kérdéssel. Minden cicózás, meg köntörfalazás nélkül, figyeljetek, egy kérdésem van, hogyan nyerhetek örök életet? Az ideális gyülekezeti tag, mert csak be kéne kísérni ide az első sorba, természetesen az első sorba, és azt mondani neki, hogy ülj le, a lehető legjobb helyen vagy, most jön az üzenet, így nyerheted el az örök életet. Ő pedig meghallgatná, és örök életet nyerne. Igaz? Mennyire jó lenne, hogyha így történne? De valahogy nem egészen így zajlott ez a történet, pedig az indulás kifogástalan volt. Egy megnyerő fiatalember a világegyetem legfontosabb kérdésével érkezik Jézushoz. Tökéletes indulás, a vége pedig mégis elszomorító, és még több kérdést vet fel a tanítványokban, mint amivel ez a fiatalember odaérkezett. Ennek ellenére Jézus ennek a fiatalembernek minden szavát komolyan veszi. Figyeljétek meg! Onnantól kezdve, hogy kiszáll az ifjú a Lamborghiniből, onnantól kezdve Jézus feszült figyelemmel figyel rá. Minden szavát komolyan veszi. Azt mondja, és ezt is olvastuk a 18. 20. versben. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. A megszólítás két szó. Jó Mester! De Jézus minden szavát komolyan veszi ennek a fiatalembernek. Foglalkozni kezd vele olyan mélységben, amire ez a fiatalember nem is számított volna. Volt egy kérdése, arra választ várt. Majd a későbbiekben látni fogjuk, hogy választ is kapott rá. Sőt, Jézus messze tovább vitte annál, mint hogy választ adott volna a kérdésére. De az első pillanattól fogva Jézus komolyan veszi ennek a fiatalembernek az érdeklődését, minden szavát komolyan veszi, és foglalkozni kezd vele sebészi pontossággal és végtelenül nagy lehengerlő szeretettel. Jó Mester! És Jézus azonnal észleli, hogy itt valami nagyon fontos kérdés fog elhangozni. Mert Jézus szavaiból úgy tűnik, hogy egyáltalán nem volt szokványos ez a megszólítás. Az, hogy Mesternek nevezik Jézust, az rendben van. Többen nevezték annak idején Mesternek, ez egy szokásos elnevezése volt a vándor tanítóknak, Rabbi. De miért teszi oda hozzá ez a fiatal ember, hogy jó? Úgy tűnik, mintha a jól fésültsége, a megnyerő stílusa, az eleganciája mellett még jó diplomáciai érzéke is lett volna ennek a fiatalembernek. Tudta, hogy hogy kell elővezetni egy ilyen kérdést. Tudta, hogy hogy kell hozzáállni valakihez, aki egyre nagyobb köztiszteletnek örvend. És Jézus, figyeljétek meg, pszichológusokat megszégyenítő figyelemmel odafigyel erre a férfira, és azt mondja, hogy hát ha te jónak nevezel engem, és próbálsz engem megnyerni, akkor gyere, de akkor állj bele ebbe a beszélgetésbe, és olyan dolgokat mutatok neked, amire nem is számítottál. Szóval miért mondasz engem jónak? Ez nem egy szokásos megszólítás, barátom. Miért mondasz engem jónak, hogyha tudjuk, hogy senki sem jó, csak az Isten? Talán azt gondolod rólam, hogy én vagyok az Isten? Hát ha így van, akkor nagyon jó helyen jársz, barátom, mondja Jézus. Viszont akkor ennek a gondolatodnak messze menő következményei vannak. Hogyha te komolyan gondolod azt, hogy én jó vagyok, már pedig senki sem jó, csak az Isten, akkor ezzel lehet, hogy te sejtesz valamit az én személyemmel kapcsolatban. És Jézus elkezdi provokálni a legnagyobb szeretettel és odafigyeléssel, elkezdi provokálni ezt a fiatalembert, hogy felhívja a figyelmét, hogy van egy vakfoltod, barátom. Mert vakfoltjai bizony mindannyiunknak vannak. Ezek a vakfoltok azok, amiket nem látunk, amik jelen vannak az életünkben, és sokszor megakadályoznak bennünket abban, hogy helyesen lássuk önmagunkat, és így helyesen lássuk az emberekhez való viszonyulásunkat is, sőt, még az Istennel való viszonyulásunkat is. És Jézus ebben a pontban elkezdi ennek a fiatalembernek a vakfoltját feltárni ő előtte. Az a kérdésed, hogy hogyan nyerheted el az örök életet. Fantasztikus! A legjobb kérdés, amit fel lehet tenni. Jézus ezért jött. Elmondja, hogy hogyan lehet örök életet nyerni, és bemutassa az utat, amely oda vezet. Hát szerintetek Jézus egy ilyen kérdést az elbagatelizált volna? Vagy negligált volna? Figyelmen kívül hagyott volna? Itt egy picit olybá tűnik, hogy hát Jézus lerendezi azzal. Tudod a parancsolatokat, nem? Hát menj el, tedd meg, aztán kész. Örök életed van. De hát Jézus minden másnál jobban vágyik erre a fajta viszonyulásra. Minden másnál jobban szeretné, hogyha az emberek homlokterében ez a kérdés lebegne. Hogyan nyerhetem el az örök életet? Ez minden más kérdésnél fontosabb. Ezért tehát joggal feltételezhetjük, hogy Jézus ezt a kérdést nem akarta sem elbagatelizálni, lekicsinyíteni, sem negligálni, vagyis figyelmen kívül hagyni. Minden szavával a fiatal embernek reflektál, és minden szavával húzni akarja őt be egy olyan kapcsolatba, amiről ez az ember nem is álmodott soha életében. Tudod a parancsolatokat? Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ha a parancsolatokról van szó, akkor felmerül, hogy miért pont ezek hangoznak el. És ugye hallhattátok már korábban is, mert ez a történetnek az egyik lényege, az egyik középpontja, hogy itt a 10 parancsolatból olyan parancsolatok hangoznak el, amelyek az ember-ember viszonyt tisztázzák. A 10 parancsolatból 5 az ember-ember viszonyt, 5 pedig az Isten és az ember közötti szövetséget tisztázza. Jézus itt mégis csupa olyan dolgokról beszél, amelyek az ember-ember közötti kapcsolatokra hivatottak áldásként szolgálni. Miért ezeket mondja csak Jézus? Hát pontosan azért, mert újra szeretné provokálni ezt a fiatal embert. De ő láthatóan nem hallja meg ezt a provokációt, és egyből fény derül ennek az embernek az egyik vakfoltjára. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy amikor közeledni kezdesz Jézushoz, ne lepődj meg, ha elkezdi lebontani a közöttetek lévő akadályokat, amiket báványoknak is nevezhetnénk. Szemed gyönyörködtető ennek az ifjúnak a közeledése Jézushoz. Nagyon nagyra becsüli Jézus azt, hogyha elkezdesz közeledni felé valós kérdésekkel, olyan kérdésekkel, amikre csak ő tud válaszolni. Jézus ezekben gyönyörködik, és vágyik arra, hogy minél közelebb lehess hozzá. És hogyha hozzájössz, akkor a legfontosabb, amit a gazdag ifjú történetéből ezen a ponton tanulhatunk, az az, hogy Jézus foglalkozni fog a te kérdéseiddel is. Hogyha közeledni kezdesz hozzá, akkor ne lepődj meg, hogyha Jézus elkezdi lebontani azokat az akadályokat, amik közöttetek vannak. Mert pontosan ezt teszi ezzel a fiatalemberre. Rávilágít a vakfoltjára. Rávilágít arra, amit ő maga sajnos nem lát. De Jézus azonnal ott van, és segíteni akar neki meglátni a saját vakfoltjait. Feltárni előtte, hogy mik azok az akadályok, amik miatt nem láthatsz engem helyesen. Mondja neked is, meg nekem is Jézus. Melyek azok az akadályok, amelyek megakadályoznak téged abban, hogy maximálisan közel kerülj Jézushoz. Ezért tehát mindaz, amit eddig mondtam, az mindannyiunkra érvényes. Hogyha elkezdesz közeledni Jézushoz, ha kérdéseket teszel fel neki, ha jössz hozzá, mert válaszokat szeretnél kapni, akkor minden szavadra figyelni fog. Minden kérdésed fontos neki. Semmit nem akar a háttérbe szorítani. Nem fogja azt mondani, hogy ezzel a kérdéssel hagyjál, ez hülyeség. Minden szavad és minden kérdésed fontos a számára. De ebben a közeledésben ne lepődj meg, hogyha nem pusztán egy választ kapsz, pláne, hogy nem olyan választ kapsz, mint amire számítottál, mint ami az általad elképzelhető válaszok között jelen volt. Mert ez a fiatalember valós kérdéssel jött, de nem olyan választ kapott, mint ami az ő tárházában jelen lett volna. Mindez azért van, mert Jézus, hogyha meglátja, ha megérzi valakiben ezt a fajta vágyakozást, ezt az őszinte vágyakozást az irányában, akkor erőnek erejével elkezdi lebontani a közöttünk lévő akadályokat. És akkor ott bizony el fog érni a mi bálványainkhoz is. És amikor ezek a bálványok elkezdenek ledőlni, na hát az fájdalmas szokott lenni számunkra. Márpedig itt a következőkben bálvány döntésről fogunk olvasni. A 21. 23. versben ezt olvastuk. Ő pedig így szólt. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá. Még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Válaszolt Jézus a gazdag ifjú kérdésére? Hogyan nyerhet örök életet? Válaszolt. Nem csak, hogy válaszolt a kérdésére, hanem túl is mutatott azon. Mégpedig, tudod a parancsolatokat. Ne paráználkodj, ne ölj, ne tanúskodj hamisan, ne lopj, tiszteld apádat és anyádat. És jön a válasz. Oké, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Wow! Micsoda egy ember! Az ilyen embereknek szeretünk a jelenlétében lenni. Minden szavuk megválogatott. Mindig jól tudják a választ. Mindig illedelmesek. Soha egy hangos szó nem hagyja el a szájukat. Az emberi kapcsolataik láthatóan rendezettek, hiszen ifjúságától fogva tiszteli apját és anyját. Mi lehet a probléma? Hát Jézus pontosan erre világít rá, hogy az a probléma, kedves barátom, hogy nem folytattad a sort, hogy automatikusan nem az volt a válaszod, hogy de Jézus, hát nem az a legfőbb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet? Hogy én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából? Nem innen indul minden, Jézus, összezavarsz, igen, ezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Természetesen. De mi van a többi parancsolattal? Mi van azokkal a parancsolatokkal, amik az Isten kapcsolatomról szólnak? Miért nem hallunk egy ilyenről sem a fiatalember szájából? Valószínűleg azért, mert ezek a parancsolatok nem is voltak jelen az életében. Nem voltak fontosak az életében. Anélkül pedig, hogy az első parancsolatot komolyan vennénk, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból, a szolgaság földjéről, ne legyenek más isteneid rajtam kívül. Enélkül a parancsolat nélkül az összes, ami az emberi kapcsolatokat tisztázná, értelmét veszti. Vagy csak időleges. Le lehet élni egy gyönyörű, szép emberi életet az emberi kapcsolatokra vonatkozó parancsolatok megtartásával úgy, hogy annak, aki azt gondolja magáról, hogy kapcsolatban van Istennel, semmiféle kapcsolata nincs az élő Istennel. És ez tragédia. Ezért tehát Jézus tovább folytatja ezt a beszélgetést, és próbál elhatolni a fiatal ember szívének a mély rétegeig. Föltárni azt, hogy mi van benned ott a mélységben. Igen, lenyűgöző teljesítmény, nagyszerű emberi élet az, amit élsz. Na most arra a hiányérzetre szeretnék rávilágítani, mondja Jézus ennek az embernek, ami miatt megkerestél engem. Miért futottál ide hozzám? Miért vagy itt? Miért vagy itt mellettem, akiről még el se tudják dönteni sokan, hogy hamis, csaló, simlis, gazember, tömeglázító, vagy éppen ő a messiás, miért vagy itt? Azért, mert van egy nagy hiány a lelkedben. Nézzétek meg Jézusnak a fogalmazását. Nem mondja azt, hogy szégyeld magad, mekkora hazug vagy. Komolyan azt hiszed, hogy minden parancsolatot betöltöttél? Nem mondja neki. A hallgatása egyet jelent azzal, hogy oké, szuper, pipa. Az emberekkel való kapcsolatban minden parancsolatot kipipálhatunk. Na akkor nézzük tovább. Még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat. A vagyonra úgy szoktunk tekinteni, mint hiányra. Aki nagyon gazdag, arra azt szoktuk mondani, ó, szegény, mekkora hiánya van. Hát nem igazán. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy akinek nagyon sok pénze van, annak akkora töblete van, hogy mi is annyit szeretnénk. És nézzétek meg, hogy Jézus rávilágít egy fontos szellemi törvényszerűségre. Mégpedig arra, hogy ennek a fiatalembernek éppen az volt a fogyatkozása, amiből töblete volt. Na ez hamisítatlan jézusi logika. Éppen az a fogyatkozásod, amiben dúskálsz. Hát hogy van ez? Úgy, hogy a töbletünk gyakran éppen az válik a fogyatkozásunká, vagy úgy is mondhatnám, mint a második pontban olvashatjátok, hogy sokszor épp azok a dolgok állnak Isten és közénk, amikkel különösen gazdagon megáldott minket. Még egyszer. Sokszor épp azok a dolgok állnak Isten és közénk, amikkel különösen gazdagon megáldott minket. Ez egy olyan szellemi törvényszerűség, aminek a valóságát kőkeményen be kell vésnünk a szívünkbe. Figyelnünk kell azokra a területekre, amikben jók vagyunk. Egyáltalán nem csak a gazdagságról van itt szó. Majd ezt mindjárt látni fogjátok. De a gazdagság egy olyan típusú élethelyzet, amivel nagyon sokat foglalkozik Jézus, mégpedig pont azért, mert egy olyan kiemelkedő élethelyzet, ami nagyon könnyen válik bálvánnyá. De ez csak egy példája annak, hogy bármi, amiben jók vagyunk, bálvánnyá válhat az életünkben. Sőt, Leggyakrabban éppen azok a dolgok válnak bálvánnyá, amik jónak tűnnek. Tim Keller a Bálványaink című kiváló könyvében ezt írja. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a bálványok rosszak, holott ez csak a legritkább esetben igaz. Minél jobb valami, annál nagyobb valószínűséggel reméljük tőle, hogy betöltheti legbensőbb vágyainkat, és kielégítheti legmélyebb szükségleteinket. Bármiből lehet Isten pótlék, de a legjobb dolgokból különösen. Bármiből lehet Isten pótlék, vagyis bálvány az életedben, de a legjobb dolgokból különösen. Ennek a bukott földnek a tragédiája az, hogy azok a dolgok, amikkel Isten megajándékoz bennünket, és amiből bőséget ad, vagyis többletet, mint például a gazdag ifjú életében a vagyon, ezek az adottságaink, lehetőségeink, sokszor éppen ezek válnak bálvánnyá. Tehát lehet, hogy olyan anyagi lehetőségeid vannak, mint másoknak nem. Önmagában ez jó dolog? Hogyne? De milyen bálvány lehet belőle? A kapzsiságnak a bálványa emelkedhet fel azonnal az anyagi tehetőségből. Hiába jó dolog az anyagi tehetőség, a kapzsiság bálványa ott leselkedik a küszöbön. Vagy lehet, hogy nagyon jó munkabírásod van. Lehet, hogy olyan ember vagy, akinek ugyanazt a munkát könnyűszerrel könnyű elvégezni, vagy rövidebb idő alatt, vagy ugyanannyi idő alatt sokkal több munkát tudsz elvégezni. Hát, hogyha ilyen vagy, akkor figyelned kell önmagadra, mert egy pillanat alatt munkamániássá válhatsz. És minden más ledózerol előtted az, hogy a munkában még többet és még jobbat tegyél, mert ebben jó vagy. Mert ebben örömödet leled. Mert ez valami olyan, ahol te lubickolsz, a nagy munkabírás. De könnyen bálvánnyá válhat az életedben, hogyha minden mást a háttérbe szorít, mert te jó szeretnél lenni, sőt kiváló a munkahelyeden. Vagy lehet, hogy olyan ember vagy, akinek különösen jók a szülői képességei. Hogy megtalálod a gyerekekkel a hangot, hogy nem nehéz neked gyerekekkel együtt lenni, gyerekeket nevelni. És mindenki úgy tart téged számon, mint a szülők gyöngyét. Ez egy jó dolog? Hát hogyne? Azt szeretnénk, hogy mindenki ilyen szülő legyen. De amikor a gyerekek hirtelen minden másnál előrébb kerülnek az életedben, akkor a gyerekeinkből igen, bizony, bármilyen tragikusan hangzik is, a gyerekeinkből bálványt tudunk gyártani. Valami olyat, amitől elismerést, reputációt, jó érzést, belső biztonságot nyerünk. Ez a bálvány, ami elismeri, hogy mi jók vagyunk. És ez lehet a pénz, lehet a munkád, lehetnek a gyerekeid. Lehet, hogy olyan típusú ember vagy, aki könnyen élsz sikeres életet. Vannak ilyen emberek. Biztos előtted is megjelenik most valaki, és úgy tűnik, hogy neki mindig minden sikerül. Megy előre, és nyílnak előtte a kapuk. Megy tovább, és bam, bam, vágja ki maga előtt a kapukat, és mindegyiken bemegy. Az ilyen ember számára, és hogyha ilyen vagy, akkor az a fő veszély, hogy hajhászni fogod a sikert. Hogy úgy érzed, hogyha egyszer valami nem úgy tűnik, hogy úgy sikerült, mint ahogy szeretted volna, hogyha egyszer valamiben kudarcot vallasz, akkor úgy fogod érezni, hogy kész, vége, vége a világnak. Tudjátok, miért van ez így? Azért, mert a bálványok, a hamis istenek, az Isten pótlékok, azok pontosan ugyanolyanok, mint az ókorban megjelenő, szobrokban megjelenő elődeik voltak. Az ókorban az istenek telhetetlenek és vérszomjasak voltak. Soha nem volt nekik elég. Soha. Ha bármi Isten elé kerül az életedben, például az előzőekben felsoroltak közül, akkor pontosan tudod, hogy melyik a te bálványod, vagy már kezded sejteni, hogyha felsorolásban nem volt benne, akkor mi lehet a tied. A bálványod soha nem fogja azt mondani, hogy jó, köszi, most már elég. Mindig azt fogja mondani, hogy nekem kell még több, még több, még több, még áldoz nekem. És akkor majd sikeressé, széppé, gazdaggá teszlek. De soha nem lesz neki elég. Mindig azt fogod érezni, hogy az anyagiak istenének még áldoznom kell, mert hogyha körülnézek, akkor XY-nak még több van. És soha nem fogod elérni. Hogyha úgy érzed, hogy sikeres vagy alapvetően, akkor biztos lesz egy olyan pont, amikor az Istened elgáncsol. És azt fogja mondani, hogy most ez mi az? Mi az, hogy ott fekszel a földön? Keljél föl még többet, még többet, még többet. Ha a munkabírásról van szó, igaz? Hányszor szembesülünk ezzel? Nagyon szép, jó teljesítmény. Na akkor még tovább, még többet. Dolgozol 10 órát, de az nem elég. Hát hogyha te akarsz lenni a csúcson, akkor 12, 14, 16, és így tovább. Meddig lehet ezt fokozni? De nem azért, mert a főnököd mondja, hanem azért, mert benned van ez a belső kényszer, az a bálvány, amit felépítettél arra az egyébként jó dologra, amivel Isten megajándékozott. Hát ezt akarja leleplezni Jézus a gazdag ifjú életében. Még egy fogyatkozásod van. Tudnélik az, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. És ezt kifelejtetted a számításból. Miért szomorodik el az ifjúnak az arca? Hát azért, mert érintve érzi magát. Mert tudja, hogy itt most Jézus készül ledönteni a bálványát. És a szomorúsággal tölt el bennünket. Mert a bálványaink azt az illúziót keltik, hogy általuk szebbek, sikeresebbek, jobbak, elismertebbek, békességesebbek leszünk. De a bálványok soha, de soha nem tudják ezt megtenni. Hadd hozzak még egy idézetet ide Tim Kellertől, mielőtt tovább megyünk. Gyönyörűen bemutatja a 21. század bálványimádását egy olyan környezetből szemlélve a világot, mint a New York-i belváros, ahol az ő gyülekezete elhelyezkedik. Ezt írja. Minden kultúra felépíti a saját oltárait. Még ha azok irodaháztornyok, uszodák, edzőtermek, szépségstúdiók vagy stadionok alakját öltik is, ahol áldozatokat kell hozni a sikeres és kényelmes élet áldásai, valamint a katasztrófa elkerülése érdekében. Micsoda éles látás! Bálvány lehet bármiből, de leginkább azokból, amikben jó vagy. Ahol Isten többletet adott neked. Azokból lehet a legkönnyebben bálvány. Mert attól várod majd az elismertséget és a békességet. Hobbit vagy sportot űzöl, amiben jó vagy. Érdemes odafigyelni magadra, mert egy idő után ezek a hobbik mindig a profizmus felé tolják az embert. És mindig egyre több pénzt, időt, meg energiát követelnek. És ember legyen a talpán, aki ezekkel a hobbikkal meg tud állni. De mi emberek vagyunk a talpunkon, mert az élő Isten áll az életünk középpontjában, igaz? Egészség, szépség, a legfőbb istennői a mai kor embereinek, különösen a hölgyeknek. Egészség, szépség. Mi mindent megtesztek azért, kedves hölgyek, igaz? Hogy le ne maradjatok. Mi más ez, hogyha nem kőkemény számla a bálványoktól, amik itt körülvesznek bennünket. Lehet, hogy Afroditének már nem állítanak szobrot a Kossuth téren, de attól még Afroditénak áldozni kell ebben a mai kultúrában, mert nem maradhatsz le, igaz? Igaz, hogy ezt diktálják a mai bálványok? Kicsit nagy a pocakom, hát ez tényleg így van. Egészen addig nincs gond, amíg azt mondom, hogy a testem a Szentlélek temploma, és ezért karban tartom. De figyeld magadat, hogy mikor csúszik bele az egészség és a szépség iránti természetes vágyad, és vágyunk a bálványoknak való kielégíthetetlen áldozásba. Hogy mikor kezdi a gondolkodásmódodat, az éjszakáidat, a félelmeidet uralni ez az egész. Nem vagyok elég szép, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég egészséges. Mert nem mindig kicsattanóan olajozott a bőröm, és nem vagyok mindig elég barna, és a hajam meg idő után megnő, és elveszik az életörömödet, és egyre mélyebben bekúsznak ezek a bálványok, mert igényt formálnak az életedre. Ezért tehát, amikor Jézus azt mondja, hogy még egy fogyatkozásod van, azzal arra hív mindannyiunkat, hogy számolj le az életedben lévő bálványokkal. Engedd, hogy ledöntsem őket, mert élhetsz bármilyen lenyűgöző, impresszív életet, hogyha mindeközben nem az az életed legfőbb törvénye, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Ha nem ez, akkor ott fel fognak nőni a bálványok. Ott jön minden más. Ezt szeretném nektek illusztrálni, amit a jegyzetben is itt olvashattuk a második pontban. Az adottságaink a legfőbb eszközök lehetnek Isten megismerésében, de ha előtérbe kerülnek, ezek válhatnak a legfőbb akadályokká. Adottságok. Adottságok, lehetőségek, képességek, mind-mind olyan, amivel egyébként örülünk, hogyha rendelkezünk. Ezek lehetnek Isten megismerésének a legfőbb eszközei. Mert amiben jó vagy, azon keresztül Isten könnyedén tud hozzád beszélni, és hívni téged arra, hogy gyere, ismerj meg még jobban. Ez valahogy úgy néz ki, mint hogyha lenne egy ilyen jó nagy hátizsákunk, és Isten ezt akarná mindenféle jóval telepakolni. És bele akarja rakni az anyagi jólétet. Meg bele akarja rakni a sikeres életpályát. Meg bele akarja rakni az emberekkel való könnyed kapcsolatépítést. Meg a jó munkabírást. Meg azt, hogy jó szülő vagy. Ezekkel mind-mind meg akarja tölteni a hátizsákodat. És hogyha ez az Isten által adatott dolgok ezek a helyén vannak, akkor ez a hátizsák is a helyén van. És az életedben viszed magaddal ezt a sok-sok jó dolgot. És mikor éppen mire van szükség, ki tudod venni belőle. Haladsz előre, és mindig van elég muníció Istentől. Ez történik akkor, hogyha az életedben az adottságaid a helyükön vannak. Na, de nézzük, mi történik akkor, hogyha bármi ezek közül, az adottságok közül előtérbe kerül, homloktérbe kerül. Hát az valahogy így néz ki. Így. És akkor próbálsz tisztán látni, próbálod élni az életedet úgy, hogy valami előtérben van, de azért engem ez most kicsit megakadályoz, meg félelemmel is tölt el, hogy nem fogok-e leesni. Próbálj meg így tisztán látni, és betölteni azt a küldetést, ami előtted van. Valahol egyszer csak ott lesz egy végpont, és érthető, és már ennél messzebb nem ismertem menni. Mert bizonytalan volt számomra, hogy ez az út hová vezet. Jó dologgal töltötte meg Isten a hátizsákomat? Igen. De abban a pillanatban, hogy ez előtérbe kerül, meg fog akadályozni a tisztánlátásban, a helyes helyzetértékelésben, és el fogja takarni előled magát, Istent. És végül nézzük a harmadik pontot, amely így hangzik. Amíg a saját bálványaink megszentelését várjuk Jézustól, mindig szomorúan fogunk távozni. Amíg a saját bálványaink megszentelését várjuk Jézustól, addig mindig szomorúan fogunk távozni, mint ahogyan ez az ifjú is szomorúan távozott. Jött egy lenyűgöző kérdéssel. Választ kapott rá? Igen. Jézus többre hívta, mint pusztán az, hogy válaszolt volna neki. Hát azt mondja neki, hogy ha ezt az egy fogyatkozást ledöntöd az életedben, akkor kincsed lesz a mennyben. Jézus itt nem csak képekben beszél, ez nem metaforikus, hanem azt mondja, hogy minél nagyobb odaszántsággal éled az életedet itt a földön, ő érte, ott a mennyben, a mennyei bankszámládon gyűlik a pénz. Szeretném, hogyha ezt reálisan látnánk. És kapcsolódnék egyúttal a múlt héthez. Minél valóságosabb számodra a menny, annál jobban fogod érteni, hogy miért kér Jézus ilyen típusú áldozatokat tőled. Azért, mert neked itt a földön azzal kell foglalkoznod, hogy képviseld őt hitelesen. És az anyagi gyarapodásodról ő gondoskodik. Csak ez ott van a mennyben. Mennyi van a mennyei bankszámládon? Félreértés ne essék. A mennyben mindenki egyformán boldog lesz és tökéletes. De több ízben beszél Jézus arról, hogy a neki való odaszánást ő a mennyben jegyzi, méltányolja. Hát különböző nagyságú feladatokat fog bízni az emberekre, pontosan annak függvényében, hogy itt a földön ki mennyire szánta magát oda neki. Ki az, akivel fél szavakból is értik egymást? Az, hogy kincsed lesz a mennyben, ez nem csak egy szép gondolat, hogy figyelj, itt add el minden vagyonodat, de majd ott. Ez valóság. Amíg viszont a saját bálványaink megszentelését várjuk Jézustól, mindig szomorúan fogunk távozni. Mire hívta Jézus ezt a fiatal embert? Követésre, engedelmességre. Azt mondta neki, hogy ha én lennék az első az életedben, olyan dolgokat tapasztalhatnál, amikről nem is álmodtál soha. Gyere és kövess engem! Engedelmességre hívja Jézus ezt a fiatal embert. És nézzétek, János 3.36-ban mit olvasunk? Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Ne legyenek illúzióink. Nem tudjuk, hogy mi történt a gazdag ifjúval később. De ebben az állapotában ő visszautasította az örök életet. Megkérdezte, hogyan érheti el, és a választ úgy ítélte meg, hogy neki az nem kell. Visszautasította az örök életet. Miről beszél itt Jézus? Arról beszél, hogy annak van örök élete, aki engedelmeskedik a fiúnak. Aki hisz, örök élete van. Aki nem hisz, nem lát majd életet. Vagyis a hit engedelmesség. A hit engedelmesség. Sámuel első könyvének az 5. fejezetében egy emblematikus történetet olvasunk, így hangzik. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, vagyis a szövetség ládát, bevitték Dágón, vagyis a filiszteus Isten templomába, és oda tették Dágón mellé. Amikor az asdódiak másnap fölkeltek, Dágón arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont és visszatették a helyére. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágón arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, Dágón feje és a két kézfeje pedig letörve a küszöbön volt, úgyhogy csak a dereka maradt egyben. Amikor Jézushoz jössz, elkezdesz közeledni felé. Ne lepődj meg, hogy elkezdi ledönteni az akadályokat, és elkezdi ledönteni a bálványokat az életedben. Hát, hogyha te jössz hozzá azzal a kéréssel, hogy hogyan nyerhetek örök életet, hogyan lehetek még odaszántabb követőd, Uram, hogyan ismerhetlek meg még jobban, akkor ne lepődj meg, hogyha erre válaszolni fog. És ne lepődj meg, hogyha a válaszai túlmennek a te elképzeléseiden, és elkezdi ledönteni a bálványaidat. Az Isten ládája Dágón Isten szobrával egy helyen. Isten vs. Dágón. Ki fog győzni? Mindig Isten fog győzni. Abban biztos lehetsz, hogyha te behívtad, vagy behívod Jézust az életedbe, ott a bálványok nem fognak állva maradni. Ez ne legyen rejtve egyikünk előtt se. Jézus az Isten jelenlétében a bálványaink nem fognak, mert nem tudnak állva maradni. Úgyhogy ne lepődj meg, hogyha Jézus elkezdi a bálvány döntögetést. Tudjátok, sokszor nem vesszük elég komolyan ennek az igazságát. Nem tudjuk felmérni, hogy Isten le fogja dönteni a bálványainkat. És ezért mindig jövünk Jézushoz, kérünk tőle valamit, ő túlmutat a mi kérésünkön, mi meg szomorúan elkullogunk. Szeretem a feleségem, de szeretnék pornót nézni is. Jézus, léci, engedd meg! Téged szeretlek a legjobban, de egy kis pornót hadd nézzek. Hát valahogy tényleg így néz ki, amikor jövünk Istenhez, hogy szentelj meg, Uram, teljesen. De azért a bálványaink hadd maradjanak meg még itt. Csak ilyen kis ölebb lesz. Nem, a bálvány mindig fel fog nőni. Tudom, hogy a testem a lélek temploma, de egy fárasztó nap után, hát nekem olyan jól esik addig inni, még teljesen el nem kábulok, meg el nem alszom. Vagy akkorákat eszem, míg a végén teljesen tele vagyok, és akkor jobb elmenni lefeküdni. Hadd maradjon meg, Jézus, csak ez olyan fontos a számomra, hogy lazítanék másképpen. Tudom, hogy végzetes lehet nem hívővel megházasodni, de hát Jézus, én nem tudok lemondani erről az emberről. Nem tudok. Te látod, hogy milyen fontos nekem. De mit vársz Jézustól? Hát megmondta, hogy mik lesznek a következményei, hogyha nem veszed komolyan az ő parancsolatait. Mi lesz a következménye, hogyha megtűröd a bálványt Jézus mellett? Tudom, hogy a tized fizetését törvénybe adtad, Uram, de hát látod, hogy mennyi tervem van még a házammal. Csak ezt hadd tartsam meg magamnak. Hát 10%. Azért az elég combos, Uram. Hát mi lesz a gyerekeimmel? Mi lesz a házammal? Csak ezt hadd tartsam meg még magamnak. Csak itt a hónom alatt. Igaz? Tudom, hogy azt kéred, hogy ne váljak el a feleségemtől. Sőt, parancsba adtad, hogy a válás nem megengedett. De hát, Uram, hát látod, hogy ezzel az emberrel nem lehet együtt bírni. Vagy a legnagyobb és egyben utolsó példám. Tudom, Uram, hogy azt kéred, hogy teljes erőmből szeresselek, de látod, hogy mennyi minden elszívja az erőmet. Nem megy, Uram, igazából nem akarlak, mert minden más elszívja az erőmet, rád már nem marad. Érzékeled, hogy nőnek fel a bálványok az életedben? És hogy mi fog történni, hogyha megtűröd ezeket a bálványokat? Vagy addig fognak elbukni az élő Isten jelenlétében, letörik a kezük fejük, te meg szomorkodsz majd minden alkalommal, mert úgy érzed, hogy Isten megfoszt téged valami jótól, vagy pedig te fogod elhagyni az Urat. Nincs másik lehetőség. Ezeknek a folyamatoknak mindig ez a végeredménye. És utolsó gondolatként. A minap Anitával hallgattunk egy régi-régi kazettát. Dicsőítő dalok voltak rajta, olyan emberek énekeltek rajta, akikkel régen együtt szolgáltunk. És hogy elkezdtük számba venni, hogy abban a misszióban X meg Y meg Z teljes erőbedobással jelen volt, és képviselték az Urat. És most X sem Krisztus követője már, meg Y sem, meg Z sem, És szaporodnak körülöttünk az ilyen emberek, akik valamikor belevetették magukat Krisztus követésébe, és ma már nincsenek sehol. Tudjátok, miért van ez? Mert nem vették komolyan, hogy nem tűrhetnek meg bálványokat az életükben. És amikor Jézus rávilágít ezekre a vakfoltokra, és elkezdi ledönteni a bálványokat, akkor szomorúan távoznak. De ne legyen rejtve előttünk az, hogy aki eltávozik Jézustól, az az örök életét kockáztatja. Ez ennyire evidens. Zárszóként és bátorításként. Minden egyes istentisztelet a gazdag ifjú helyzetét teremti újra a számunkra. Ez a jó! Minden egyes istentiszteleten pont ugyanez a helyzet teremtődik meg. Igaz? Bejössz úgy az istentiszteletre, hogy Uram, tele vagyok kérdésekkel, szeretnék hozzád közeledni, vágyam van megismerni téged még jobban. És Jézus pedig minden egyes istentiszteleten azt mondja, hogy gyere! Ezért kezdtem úgy a mai istentiszteletet, hogy azzal az Istennel fogunk találkozni, aki foglalkozni akar velünk. Minden egyes istentisztelet pontosan ugyanígy néz ki. Jövünk a vágyainkkal és a kérdéseinkkel, Jézus pedig jön a válaszaival. A kérdés mindig itt dől el. Tovább tudsz ellépni, mint a gazdag ifjú. Tovább tudsz ellépni, mint ő. Van-e tovább azon túl, hogy Jézus elkezdi döngetni a bálványodat, te pedig szomorú arccal távozol. Van-e ezen túl minden egyes vasárnap egy különleges lehetőség erre? A legnagyobb szeretettel bátorítom mindannyiunkat, hogy minden egyes istentiszteletre tekintsünk így, és ragadjuk is meg ezt a lehetőséget. Amen.